Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt ül Balnai Gordon volt miniszterelnök, az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért Választási Szövetség vezetője?
Jó estét
kívánok. Így, hogy vezetője?
Igen. Egyértelműen az a feladatom, hogy ezt a választási szövetséget vezessem a választásra való felkészülésben és a kormányzásra való felkészülésben. Ez a feladatom, én vezetem a szövetség elnökségi tanácsát.
De akkor ön, mint egy elnök működik ebben a szövetségben?
Gyakorlatilag igen. A szövetség vezetőjeként.
Miniszterelnök jelölt mikor lesz?
Miniszterelnök jelölt az lesz, akit erre az ellenzék nagy többsége jelöl, fölkér. Önjelöltekből nem szokott miniszterelnök lenni általában. Talán csak Amerikában van az, hogy sok önjelölt elindul, és aztán valaki befut. Inkább arra van reális esély, hogy a ellenzéki összefogás, amire szükség van, és amit létre kell hozni az ellenzék releváns erős támogatottságú pártjai között, az amikor majd eldönti ezeket azokat a kérdéseket, ami alapján az összefogás létrejöhet, azokat az elveket és konkrét programokat, akkor utána ki kell, hogy válassza azt, hogy ki fogja vezetni azt az ellenzéki szövetséget, aminek létre kell jönni.
Azt látják már, hogy ezt milyen kritériumok szerint választják? Megnéznek valami kutatást, belső szavazást csinálnak, vagy ezer más technika lehet?
Ahogy mondjam, nagyon sokféle technika lehet, szerintem most egy elvet tudunk mondani. Annak kell majd győzelemre vezetni az ellenzék szövetségét, a demokratikus ellenzék szövetségét, akinek a legnagyobb esélye van arra, hogy legyőzze Orbán Viktort, és utána jól is kormányozza Magyarországot, mert nem elég csak elhárítani ezt a rezsimet az útból, ez valóban akadálya ma az ország talpraállásának, de az elhárítástól még nem jön rendbe az ország, utána tartósan jól kell kormányozni. És még egy nagyon fontos kritérium van szerintem a majdani ellenzéki vezető miniszterelnök jelölt szemével kapcsolatban, hogy egy különleges helyzet van. Itt nem arról van szó, hogy bármelyik ellenzéki párt képes lenne egyedül győzni. Egy nagyon széles választói szövetséget, koalíciót kell nagyon sokféle választóból összerakni. Olyan személyiség kell, aki képes ezt integrálni és győzelemre vezetni. De hogy ki lesz erre alkalmas, azt akkor kell eldönteni, ha tudjuk már, hogy kik azok a szavazók, és kik azok a szervezetek, akik az ellenzéki szövetséget alkotják.
De az első két kritérium, amit mondott, az Orbán legyőzési képesség, meg a jó kormányzási képesség, ez a választás után fog eldőlni. Ezt előtte nem lehet tudni.
Hát úgy fogalmaztam, hogy akinek erre a legnagyobb esélye van.
De ezt hogy fogják megállapítani, hogy kinek van a legnagyobb esélye?
Hát sokféle módja van ennek. Nyilván azt fogja valószínűsíteni minden politikai tapasztalatát figyelembe véve a különböző ellenzéki szervezetek vezetősége, hogy a közvéleménykutatásokból, a különböző mérésekből, a választók minden módon tükröződő akaratából, kinek van erre a legnagyobb esélye.
Megmérik, és utána szavaznak róla?
Nincs erre ma megállapított forgatókönyv.
Ezt még nem dolgozták ki.
Nincs erről olyan, amiben megállapodtunk volna. A blogszféra, meg a sajtó tele van mindenféle javaslatokkal, de ez Magyarországon egy precedens nélküli helyzet. Nem volt még olyan helyzet Magyarországon, hogy a választások előtt kellett volna eldönteni ezt a kérdést, mert eddig az volt, és minden normális országban az a helyzet, hogy mindenféle párt elindul a választásokon, ott megméreti magát, és a szavazatok pontos ismeretében majd eldől, hogy kinek kell aztán kormányt alakítani. Nálunk ezt fölrúgta a Fidesz, rákényszerített Magyarországra egy olyan saját érdekéből egy olyan rendszert, amely akadálya annak, hogy minden párt önállóan mérettesse meg magát. Olyan rendszert dolgozott ki, hogy csak akkor van esély leváltani őket és ellentartani a Jobbiknak, hogyha összeállnak, már a választás előtt koalíciót kötnek, egymástól egyébként különböző politikai erők.
Ez a koalíció az ön meglátása szerint most kész van az önök oldalán?
Nincs még kész.
Vagy még várnak?
Nincs még kész. Hát nézze, ha ma leülne és megpróbálna koalíciót kötni az összes erő, aki az ellenzéki demokratikus oldalon van, ha mindenki leülne még és összeadná az összes becsült szavazóját, akkor sem lenne még elég szavazata a győzelemhez, hiszen ma a legnagyobb választói csoport Magyarországon a bizonytalanok választói csoportja. Azok, akik 2010-ben azt mondták, hogy végeket akarnak vetni az azt megelőző 10 év sodródásának, leépülésének, és ezeknek a választóknak a nagyon nagy része, aki 2010-ben odaállt és a Fideszre szavazott, ezeknek a nagyon nagy része már elhagyta a Fideszt, bizonytalan, és bizonytalan abban, hogy kaphat-e jó változást, hogy van-e még értelme még egyszer elmenni szavazni, mikor 2006-ban is valami jobbra szavazott, 2010-ben is valami jobbra szavazott. Most van-e értelme még egyszer elmenni? Már elvesztette a hitét, a reményét a változásban. Ezért most nekünk az a házi feladatunk, ezt csinálom én magam is, ezért értem vissza a színpadra október 23-án, hogy egy korszakváltást megalapozó remény üzenetét elvigyem az ország minden sarkába, hogy megszervezzem a változást akarok széles koalícióját, mondhatnám úgyis a normális országot akaró emberek széles és aktív koalícióját megszervezzem, egy nagyon, valójában nagyon szűk kisebbség leváltása érdekében, mert valójában egy nagyon szűk érdekcsoport az, aki ma irányítja az országot, de óriási felhalmozott pénzzel, erre alapozott média befolyással és egy többségi szavazógépezettel a parlamentben úgy forgatja a jogszabályokat és a propagandát, hogy ne látszódjon, hogy milyen rossz irányba kormányozzák az ország.
Hogy kezdjem a mondat a elején. Nem késtek el azzal, hogy a bizonytalanokra appellálnak? A bizonytalanok száma az utóbbi néhány hétben csökken. A Fidesz meg erősödik.
Hogy pontosítsak először. Mi nem a bizonytalanokra appellálunk. Mi azt gondoljuk, hogy szükség van azokra a szavazókra, akik már eldöntötték, hogy valamelyik jelentősebb demokratikus ellenzéki pártot támogatják, és ezen kívül még meg kell szólítanunk azokat a bizonytalanokat is, akik apátiában vannak, de változást akarnak. Azt mutatja minden kutatás, most legutóbb éppen a Mediánét néztem, a napokban jelent meg, hogy a választók, a bizonytalan szavazók döntő többsége, és az összes választó döntő többsége is egyébként nem egyszerűen azt gondolja, hogy rossz irányba megy az ország, mert háromnegyedik azt gondolja, hogy rossz irányba megy az ország. De a döntő többségük azt gondolja, hogy kormányváltás kell. Mégis egy nagyon nagy részük keresi, hogy kire bízhatná ezt. Nekünk ő számukra kell hiteles garanciákat adni, hogy azt a korszakváltást, amit már 2010-ben is kerestek, hogy legyen vége a sodródásnak, a bizonytalanságnak, a reménytelenségnek, hogy ezt a változást most végre megkaphatják 2014-ben.
Fidesz erősödése az utóbbi időben nem aggasztja? Látja az okát?
Én látni vélem az okát. Én azt gondolom, hogy egy óriási szélhámosságnak a következő fordulójában vagyunk. Ezt most éppen rezsi szélhámosságnak hívják, ezt a fordulót. A Fidesz azt próbálja elhitetni a magyar polgárokkal, hogy tartósan olcsóbbá teszi számukra az energiaköltségeket. Valójában azonban mi történt? 2010 óta éves szinten olyan 130 ezer forinttal, tehát havi több mint 10 ezer forinttal lett több egy átlagos magyar háztartásnak a működtetési költség. Egy átlagos család havi 10 ezer forinttal többet fizet a széles értelemben vett rezsire. Ezen közben az alacsony és közepes jövedelmű családok jövedelmét lényegesen csökkentette a Fidesz. Hát mindenki tudja, hogy a minimálbér 60 ezer forint volt 3 évvel ezelőtt, a nettója, és most 64 ezer forint a nettója, miközben ha csak az inflációt tartották volna, már 70 ezer forint körül kéne lenni a minimálbérnek nettóban. Tehát jelentősen csökkentették az alacsony keresetűek pénzét, bevételét, jövedelmét, közben radikálisan emelkedett, havi 10 ezer forinttal nőtt a megélhetés költség egy átlagos családnak, és most egy ilyen szélhámos akció, valami nem fenntartható, néhány ezer forintot ebből visszaadnak, mondhatnám úgy is nagyon egyszerűen. Elvették a kenyeret nagyon sok családtól, most visszaadnak belőle néhány morzsát, és kimennek az utcára szavazatot gyűjteni, hogy írják alá, hogy még a sercit is kérik. De a kenyeret nem fogják visszakapni, ha ezen a pályán marad Magyarország.
Ennyire buták volnának az emberek? Megették? Veszélyes gondolat egy politikustól azt mondani, hogy az emberek buták.
De ezt nem én mondom, ezt ön mondja, és ön nem politikus. Én nem gondolom, hogy a magyar polgárok buták. A magyar polgárok eddig mindig az elmúlt 20 évben a rendelkezésükre álló lehetőségek közül a legjobbra szavaztak, és biztos vagyok benne, hogy 2014-ben is ezt fogják tenni, és azt gondolom, hogy ezt az alternatívát mi fogjuk jelenteni számukra. Az emberek nem buták. Most kapnak valamit, ennek örülnek sokan. Egyébként azért, ahogy mondtam, a legfrissebb kutatások, rezsicsökkentés utáni kutatások is azt mondja, hogy a magyar polgárok nagy többsége egyébként kormányváltást is még akar, és még nagyobb többsége azt gondolja, hogy ennek ellenére rossz irányba mennek a dolgok. Csak olyan mértékű elszegényedés van az országban, amit részben a válság okozott, de nagyobb részben most már az elmúlt 3 évben a Fidesz kormánya, amely felmondta a szolidaritást Magyarországon, hogy ebben az elszegényedésben most néhány ezer forint rövid távon jónak tűnik. Jó is, hát persze, ki ne értene egyet azzal, hogy a rezsit csökkenteni kell. Csak egy tisztességes kormányzat, amely az ország jövőjében gondolkodik. Az nem egy PR akcióval fenntartatatlan módon ad néhány ezer forintot vissza az elvett tízezres nagyságrendű forint helyébe, hanem mondjuk azt csinálja, amit mi javaslunk. Azt mondjuk, hogy legyen fenntartható, an olcsóbb a rezsi Magyarországon. Hogy lehet azt elérni? Mondjuk először is legyen olcsóbb a forint, legyen erősebb a forint. Ugye ma 10%-kal gyengébb a forint azért, mert a miniszterelnök olyas valakit nevezett ki jegybank elnöknek, akiben nem bízik a világ, és nem bízik Magyarország sem.
De éppen erősödik.
Hát a 10%-nál is gyengült, és a 10%-hoz képest most 298-on van. Amikor én átadtam a kormányzást, akkor 264-265 volt a forint az euróhoz. Ahhoz képest még mindig 10% környékén van a különbség, mínuszban, ennyivel gyengébb a forint. Ez nem csak a rezsit drágítja meg, hiszen külföldről hozzuk be az energiahordozókat, hanem mondjuk a devizahiteleseket is nagyon súlyosan érinti. Mint hogy egyébként a számukra a kamat is, az a kockázati kamat, amit nekik meg kell fizetni a kamat részeként, az is kétszer olyan magas, mint amikor átadtuk az országot a Fidesznek. De a rezsiben ez csak az egyik tétel. A másik tétel, hogy egy tisztességesen az ország valódi nemzeti érdekét követő kormány, az úgy csökkenteni a rezsit, mi ezt javasoljuk, hogy elindítan egy olyan programot, amelyben nem kér semmilyen befizetést önrészt a lakosságtól, és 6-7 év alatt a lakótelepi lakások, a gangos házak döntő többségét leszigeteli. Egy ilyen korszerű szigetelési program 30%-kal csökkenteni a felhasználást, közben többet érne a lakás, hiszen olcsóban üzemeltethető, és ezzel még 10 000 munkahelyet is lehetne teremteni. Na, pláne még zöldebb is lenne a környezetünk. Ha ezt belegondolja, akkor én ezt tekintem jó kormányzásnak. Az pedig, hogy fenntarthatatlan módon a magyar energiarendszer fenntarthatóságát veszélyeztetve egy évre lenyomjuk most a rezsiköltségeket, amit nyilvánvalóan nem lehet fenntartani, ezért jövőre majd lehet, hogy rezsiadót kell kivetni. Ez pedig rossz kormányzásnak tartom.
Visszavonná, ha lehetősége volna rá? A rezsicsökkentést a fenntarthatóság jegyében?
Én más csinálnék helyette.
Visszavonná, vagy nem?
Én ezt az intézkedést kiváltanám azzal a programmal, amit az előbb részletesen ismertettem.
5-6 év.
Azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy elkezdenénk kormányozni, és hiteles gazdaságpolitikát folytatnánk, az legalább 10%-kal erősíteni a forintot. Ez rögtön átvezethető lenne az energiaárak csökkentésébe, hiszen a gázt külföldről vesszük, meg több más olajat is, sok más energiahordozót. Tehát egy bizalom magyar gazdaság iránt ezt rendbe tenni. A másik, hogy azt gondolom, hogy olyan helyzetet hozott létre a Fidesz, nem csak ebben, sok más területen, például az adórendszer átalakításában, hogy beégetett a rendszerbe olyan intézkedéseket, amelyeknek az azonnali visszavonása felborítaná a szociális rendszert, vagy éppen felborítaná a költségvetés egyensúlyát, ha mondjuk bizonyos szektorális adókról beszélünk. Ezért nem lehet ezeket azonnal megváltoztatni. Én egyébként sem ribilliót szeretnék ebben az országban. Én egy tervszerű, közepteú változást szeretnék. Például azt mondanám az energiaszolgáltatóknak, hogy a kérdésére konkrétan válaszoljak. Ha hajlandóak vagytok ti energiaszolgáltatók a magyar lakosságnak, a fogyasztóitoknak pénzt adni azért, hogy ők leszigetelhessék a lakásukat, és kevesebb áramra, gázra legyen szükségük, akkor az erre fordított pénzetek egy részét leírhatjátok a Robin Hood adótokból. Tehát magyarul a beruházások és az ezen keresztüli gazdasági növekedéssel váltanám ki az irreális különadóknak azt a részét, ami az európai átlag fölött van, méghozzá azért, mert a beruházás az végre növekedést hozna. Vegyük észre, hogy miközben népszerű dolog a bankokat 10-szeresen túladóztatni, vagy az energiaszolgáltatókat, nem is akarom őket védeni, de közben a magyar gazdaság az összeomlás felé halad. Második éve zsugorodik Magyarország. Tavaly is zsugorodott, az idén is zsugorodik. Most jelent meg az a kimutatás, amely szerint az adósságunk az óriási harc ellenére, amit a kormány az adósság ellen folytat, rekordmagasságon van, és megint növekedési pályára állt. A munkanélküliség Magyarországon a versenyszférában, ami a fenntartható munkahelyeket jelenti, nem csökken, hanem növekszik. Úgyhogy magyar gazdaság azzal a gazdaságpolitikával, amit a kormány az elmúlt 3 évben folytatott, az ország egészét és a lakosság millióit nehezebb helyzetbe hozta, majd most filléreket próbál nekik visszaadni az elorzott forintokból.
Megint ott vagyunk, hogy miért népszerű akkor a kormány? Annyira, hogy az összes többi erő együttvéve sem tudná megverni.
Én a kormányt nem látom nagyon népszerűnek. A legnépszerűbb, a legnagyobb támogatottságú párt, most viccesen mondom, az a Bizonytalanok pártja Magyarországon, akik már nem akarják az Orbán kormányt,
de
nem akarják
ezt
az Orbánsi Micska rezsimet, de keresik, hogy hogyan lehet úgy leváltani ezt a rezsimet, hogy ne térjünk vissza a 2010 előtti időszakhoz. Nagyon sokan azt mondták 2010-ben, hogy inkább vágják le a bal kezemet, mint hogy még egyszer az akkori baloldalra szavazzak. Most ugyanezek az emberek azt mondják, és vágják le a jobb kezemet is, hogyha én meg az Orbán Simicska duót még hatalomban tartom Magyarországon. Ők azok, akik garanciákat szeretnének arra, hogy úgy szabadulunk meg ettől az életüket tönkretevő kormányzástól, hogy azzal nem térünk vissza valamihez, amit már egyszer utasítottak. Ezért hirdettük meg a korszakváltás garanciáit. Írásban, jogszabályá fogalmazva mondtuk el, hogy hogyan akarjuk kiűzni a korrupciót a politikából, hogy hogyan akarjuk rendbe tenni az ügynökügyet, amit Magyarország történetének állítólag legantikommunistább kormánya nem akar a napirendre venni a parlamentben. Hogy hogyan akarjuk rendbe tenni a határon túli magyarok és a határon belüli magyarok ügyét. Hogy hogyan akarjuk visszahozni Magyarországra a pártatlan, független és hiteles médiát, és még sorolhatnám ezeket a garanciákat, amik nélkül nem lehet új korszakot kezdeni Magyarországon.
Azt hogy döntik el, hogy mennyire festenek apokaliptikus képet az országról, amelyben választást akarnak nyerni? Arra gondolok, hogyha ez nagyon eltér a választók által látott képtől, akkor annak súlyos következményei lehetnek. Nem érzi, hogy nagyon sötétre festi?
Én is azt gondolom, hogy reális képet kell festeni. Attól tartok, hogy a kormány az, amely egy propaganda paravánt épít a rossz kormányzás elé, óriási erőforrásokkal rendelkezik, hiszen rengeteg pénzt szerzett meg magánosított közpénzből egy elég szűk vállalkozói csoport, és ebből nem csak a köztévét irányítja a kormány, sokszor nagyon vicces körülmények között, de magán tévéi, hírtévéi, hírrádiói, újságjai, bulvár újságja, országos napilapja van, és más médiumokat pedig nagyon sokszor az állami hirdetéseken keresztül, vagy a koncesziós, az állami koncesziós jogokkal zsarol, befolyásol. Ezért egy nagyon a kormány irányába húzó médiaszerkezet alakult ki Magyarországon, nagyon nehezen jut el az igazság, ezért bizonytalan nagyon sok polgár, mert az életérzése az nem találkozik azzal, amit a tévében lát, és keresi, hogy milyennek az oka, és nem biztos, hogy megtalálja a választ.
Mi a következő egy évre a tervük? Milyen lépéseket lát maga előtt, amit muszáj megcsinálni szervezeti, együttműködési, választási, technikai szempontból, hogy eséllyel menjenek neki a választásnak?
Hát nézze, a legfontosabb az, hogy valóban eljussunk minden magyar polgárhoz, hogy egyáltalán tudják, hogy létezik ez az Együtt Párbeszéd Magyarországért választói szövetség, hiszen ha nem tudják, akkor nem is tudják támogatni. Ezért az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a következő hónapokban folytatva, amit elkezdtünk, eljuttassuk hozzájuk azt az üzenetet, hogy van remény, van olyan program, vannak olyan szereplők, akik ezt a változást képesek végigvinni, és képesek utána jól kormányozni Magyarországot. Eközben pedig van egy munka, amelyet már csinálunk egy jó ideje, hát képesnek kell lennünk arra, hogy országgyűlési képviselőjelölteket állítsunk, és hogy támogatók, aktivisták tömegével segítsük őket abban, hogy nyerjenek. Ez elemi feltétele a politika, nem csak beszédek és rádió vagy tévéinterjúk, hanem nagyon sok szervezés, szervező munka.
Hol tartanak a képviselőjelöltek állításával? Megvan mindenki?
Azt gondolom, hogy most, hogy ez a szövetség létrejött, úgy látom, hogy most kezdtük meg az egyeztetéseket az új partnerünkkel, de úgy látom, hogy képesek leszünk minden körzetben aktivista csapatot állítani, és ha kell, akkor jelöltet is állítani, de én arra számítok, arra készülök, sőt mondhatom, azon dolgozom, hogy jöjjön létre egy olyan ellenzéki összefogás, amelyben egy körzetben, egy egyéni választókörzetben csak egy jelöltje van a demokratikus ellenzéknek, mert ekkor van esélyünk, hogy szembeszálljunk a Fidesszel. Éppen azért csinált a Fidesz olyan választási törvényt, hogy megosszon minket, hogy bízzon abban, hogy mi nem tudunk egymással megállapodni, mert az nagyon kis támogatottságnál is lehetővé tenni, hogy ők megtarthassák a hatalmat. Erre nekünk nemet kell mondani, meg kell találni a módját, hogy minden egyes választókörzetben egy jelölt legyen. Ez azt jelenti, hogy majd meg kell állapodnunk, hogy melyik körzetben kinek a jelöltjét támogatjuk közösen mindannyian. Ezt a munkát még el kell majd végezni.
A Párbeszéddel gondolom egyszerűbb lesz, mert van szerződésük. Ki hiányzik még az ellenzéki együttműködésből?
Hát nézze, én azt gondolom, hogy az, amit mi összehoztunk az Együtt és a Párbeszéd Magyarország szövetségeként, az mindenképpen úgy tűnik, hogy egy centrista, egy középen álló pólus, politikai képződmény, amely egyre több szavazót vonz. A másik ilyen pólus képzőerő mindenképpen a Magyar Szocialista Párt, tehát velük meg kell találnunk az együttműködést. A Magyar Szocialista Pártról nagyon sokan azt jósolták választások után, hogy össze fog omlani. Emlékszik talán ezekre a cikkekre, blogokra. Ez nem következett be. A Magyar Szocialista Párt stabilizálta magát, sőt, értemben növelte is a támogatottságát, stabilan áll. 1 és 1,2 millió szavazó között körülbelül. Ezért úgy tűnik, hogy ők azok a másik pólusképzőerő, akivel valamilyen egyességre kell majd jutnunk, koalícióra kell jutnunk, erre kényszerít minket a választási törvény, de erre késztet minket az is, hogy egy stabil kormányzást csináljunk a 2014-es választások után.
Mivel próbálta meggyőzni Mesterházy Attilát, hogy ha egy jelölt kell, akkor az ne szocialista legyen, hanem Együtt Párbeszéd?
Nem folytattunk még ilyen tárgyalásokat, tehát ez nem kellett még érveket elővenni egyikünknek sem.
Nem is fognak ilyen tárgyalásokat folytatni? Hát előbb-utóbb csak egyeztetni kell, ha egy jelölt lehet.
De én azt gondolom, hogy ennek el fog jönni az ideje. Erre szükség van. Én magam ezen dolgozom, hogy legyen, eljussunk odáig. Ez először azonban, ahogy mondtam az elején, ma ha összeadnánk az összes szavazónkat, akkor sem lenne még meg a szükséges többség a váltáshoz. Ezért most nekünk abban van a dolgunk együtt PM-ként, hogy ezt a választói bázist, aki meg akar szabadulni az Orbán Simicska rezsimtől, de különböző okoknál fogva nem akar a szocialista pártra szavazni, hogy őket megszólítsuk, és minél nagyobb arányban megszervezzük, elhitessük velük, hogy amit akarnak a kormányváltás, az lehetséges és érdemes.
De kell 1,2 millió a szocialistákkal összemérhető szavazó ahhoz, hogy lehessen velük tárgyalni, hogy ki legyen az a jelölt?
Nem gondolom, hogy darabra.
De közben ők csinálják, nekik azt mondják, hogy nekik megvannak a jelöltjeik. Minél, ahogy telik az idő, gondolom, egyre nehezebb lesz őket kivenni a rendszerből, mert ők közben dolgoznak ott helyben.
Nézze, hát van még 13 hónap, ha jól gondoljuk, hogy mikor akar a Fidesz választásokat. Persze a fene tudja, mert azt látom, hogyha ahogy nő az elégedetlenség, vagy ahogy erősödik esetleg az ellenzék, lehet, hogy más lesz az érdekük, de ha az eredeti menetrendben gondolkodunk, akkor jövő májusban lesznek valószínűleg a választások, mert akkor ebbe tud esni az Európa Parlamenti választásokkal, tehát van 13 hónap. Hát a magyar politikában 13 hónap alatt már elképesztő nagy égszakadások és földindulások voltak. Nekünk menni kell következetesen építkezni, és én azt gondolom, hogy azért jóval a választások előtt legkésőbb őszre létre kell hoznunk majd azt a megállapodást is, hogy legyen idő közösen felépíteni a jelölteket.
Az elképzelése szerint ebben a megállapodásban akkor egy miniszterelnök jelöltet kell megnevezni, és minden egyes választókerületben egy jelöltet, és így neki menni a választásoknak, Együtt Párbeszéd és MSZP?
Hát én egy dolgot látok biztosan, és a többiben nem akarom megkötni se a tárgyaló partnereim, leendő tárgyaló partnereim, se a saját kezemet. Én egy dolgot látok biztosan, az a választási rendszer logikájából fakad, hogy egy választókerületben csak egy közös jelöltnek van értelme, ilyen választói rendszert csinált a Fidesz. És ebből aztán sok minden fakad.
Például még mi fakad ebből? Azon kívül, hogy egy jelöltet kell állítani. Nem fakad az ebből, hogy egy miniszterelnök jelölt is kell?
Én azt célszerűnek tartom. Tehát én azt gondolom, hogy fel kell mutatni majd, hogy ki vezeti az ellenzéket, és ki az, aki személyében a választások után, akik a kormányzásra, jó kormányzásra garanciát jelent, hiszen ma már nem ott tartunk, mint mondjuk 94-ben, amikor persze egy nagyon más választási szituációban, sőt más választói rendszerben is, de akkor nem nevezett meg miniszterelnök jelöltet a legnagyobb ellenzéki párt. Ma már nem itt tartunk, én azt gondolom, hogy nagyon világosan látni akarnak majd a választók személyi garanciát arra, hogy akire szavaznak, az mit fog képviselni.
Programot is akarnak majd látni ön szerint, mert volt olyan győzelem, ami különösebb részletes program nélkül valósult meg.
Hát például 2010-ben ködös ígéretek, azóta nem teljesült ködös ígéretek voltak, amelyek a Fidesz győzelmét segítették. Én azt gondolom, hogy szükség lesz programra. Szükség lesz programra pont a koalíció kötési kényszer miatt is. Meg azért is, mert ugye azt hiszem Magyarországnak elege van már a hazugságokból, meg a ködös ígéretekből. Azt tapasztalta meg Magyarország, hogy sokszor átverték a politikusai. hogy sokszor ígértek olyat, amit nem tartottak meg, vagy éppen az ellenkezőjét csinálják. Gondoljon a Tandíjra. 2008-ban a Fidesz Orbán Viktor személyesen vitt ki az utcára 3 millió embert egyebek mellett a Tandíj ellen szavazni. Most meg azt mondja, hogy én továbbra is ellenzem a Tandíjat, csak mindenki fizesse ki az oktatás teljes költségét. Ebből a választóknak elege van. Azt gondolom, hogy Magyarország a válság után és a Fidesz álmokfutása után azt hiszem, hogy a kiózanodás állapotában van, és azt szeretné látni, hogy nem nagy ígéretek, hanem az 5-ről 6-ra jutás, a normális fejlődés, a kiszámítható gyarapodás, az hogyan fog megvalósulni, és erre milyen esély van. Ezt érzem én, ahogy járom az országot, már nem csodát várnak tőlünk, hanem hiteles, végrehajtható, forintra fillére kiszámolt ígéreteket.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Bajnák Gordon, az Inforádió arénájának vendége.